Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk bőjt második vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Máté evangéliumában a 15. fejezet 21. versétől kezdve a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És akkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban megütötte a figyelmet egy cikk a mostani Evangélikus Élet magazinban, és hát itt most szeretném hirdetni és meg ajánlani is mindenkinek, hogy amikor csak teheti, akkor vegye meg, vagy rendelje meg, hiszen itt a vitaterjesztésben mindig kevés példányban található meg. Hát annak ellenére, hogy sokszor vagyok úgy vele, hogy kritikai megjegyzései vannak a cikkekkel kapcsolatban, mégis rengeteg van, amely épít, amely bátorít. Például itt van éppen a láthatóan evangélikus rovatban egy hölgynek, egy az anglisztika intézményének az intézményvezető helyettese leírja, hogy ő hogyan jutott Krisztushoz. Hogy amikor külföldön élt, akkor a buddhizmus szerint gyakorolta a hitét, hogyan találta meg a megváltót, és hogyan találta meg az igazságot ezzel szemben itt Magyarországon, az Evangélikus Egyház közösségében. A cikk, ami megütötte a szememet, az Füller Tímának az írása, és az a címe, hogy ki foglalkozik a lelkészek lelkével. Nagyon tetszett, amikor egyik felügyelőnk kérdezte meg valamikor 10-15 évvel ezelőtt, hogy és doktor úr, a maga szíve sohasem fáj? Gondolta arra, hogy ki foglalkozik az orvosnak a testi bajaival. Hasonlóképpen kifoglalkozik a lelkésznek a lelki bajaival. Ugyanúgy eléri mind a kettőt, az orvost is, a lelkészt is. Testi-lelki baj, mint másokat, csak hát nem biztos, hogy foglalkoznak vele. Ahogyan a bohóccal sem nagyon foglalkoznak. Mindig azt hiszik, hogy ő vidám, holott nem biztos. Valószínű, hogy sokszor van úgy, hogy nevet, de a szíve az sír. És hát leírja ugye a Füller Tíme, ahogy ő is, mint hitoktató, milyen gyakran holtfáradtan jön ki az iskolából a hittanórák után, leginkább a csendre vágyik, és hogy mennyire jó ilyenkor, amikor bekapcsolja az autóban a rádiót, és akkor éppen rábukkan mondjuk az egyházi félórára, és történetesen a katolikus félórát hallgatta, ahol azt a felhívást hallotta, hogy fogadj örökbe egy papot. Hát ugye vannak ilyen felhívások, van olyan is, amikor arra hívják az embereket, hogy szólj be a papnak. Ezzel kapcsolatos az, amikor meg kell hívni egy sörre, nem emlékszem már. De engem még nem hívtak meg. És nyilván ez is jó dolog, hogyha lehet beszélgetésre invitálni valakit kötetlen módon, de ez már nagyon mély tartalmú, hogy fogadj örökbe egy papot, hiszen tudjuk, nyilván katolikus egyházat jobban sújtja a lelkészeknek az elmagányosodása, de azért protestáns lelkészeknél is megfigyelhető ez, elmagányosodás, túlterheltség, nagyon sok tennivalója van egy lelkésznek, bár múltkor valahol azt olvastam, hogy ingyen élők, tehát nem tudom, hogy ki mit tapasztalt. Minden esetre nagyon sok kritikával vannak körülvéve, ez is igaz. Tehát ezek a dolgok meghozzák a maguk rossz gyümölcsét, és elérik a szenvedélybetegségek, a lelkészeket is, a válások, tehát nagyon sok nehézség. Nem véletlenül, hogy az egyházunk már egy pár év óta olyan alkalmakat is szervez, ahol lelkészek mehetnek lelki gondozásra, szupervízióra, kötelező módon. Ugye felülről szervezik, nekünk is most van lehetőségünk márciusban és áprilisban kétszer két napot így eltölteni, hogy egy kis szupervízió, egy kicsit pátyolgassák a lelkünket. De hozzáteszem, hogy sokkal-sokkal többet jelent, mindennél többet jelent egy lelkésznek a gyülekezeti tagoknak a támogatása. Ez jelenti a legtöbbet. Amikor a gyülekezet tagjai fejezik ki azt, hogy fontos az, amit egy lelkész végez, fontos az, amit kapnak a lelkésztől, ezáltal a gyülekezet tagok is felüdülnek, ugye ismerjük a példabeszédek könyvét, hogy aki másokat felüdít, maga is felüdül. Ugye ezek kölcsönhatásban vannak egymással, egymást erősítjük ezekben az esetekben. Hát, ahogy említettem, rengeteg kritika éri nyilván nem csak a lelkészeket, másokat is. Most egy ilyen világban élünk, amikor ugye a kritika világában. Olykor kiderül az, hogy aki a kritikát megszólaltatja, nem biztos, hogy olyan rossz szándékból teszi ezt. Az elmúlt vasárnapi prédikáció után, és hát nem is tudja az ember, hogy hányan hallgatják az interneten keresztül, kiderül, hogy XY valószínűleg ezt a prédikációt is meg fogja hallgatni, és hát remélem, hogy nem fogja rossz néven venni, hogy név nélkül őt említem itt. Az elmúlt vasárnapi prédikáció után ír egy e-mailt, hogy hát szerinte azért itt mellé fogtam, mert hát a bőt az nem a kényelmi bőt, ugye itt soroltam, emlékszünk rá, hogy kényelmi bőt, digitális bőt, meg vásárlási bőt, ugye nem csak a bőt, az nem ezeket jelenti, hanem kimondottan, kizárólagosan ételmegvonás jelent a bőt. Utána néztem, hogy már nem ez az első alkalom, hogy írt, csak hát nem vettem a fáradtságot, hogy visszaírjak neki. Hát most válaszoltam, és egyrészt megköszöntem neki, hogy figyelemmel kíséri a prédikációkat, mert az volt a sejtésem, hogy ő nem csak az enyémet, hanem másokat is. Ugye most ilyen gazdag tárháza van a prédikációknak, hogy nem csak a sajátunkat hallgathatjuk meg, hanem amikor hazamegyünk, végezik a dolgunkat, ahogyan a füles beteszi, kiderült, hogy ezt teszi ő is, a fizikai munkája, közben beteszi a fülest a fülébe, és hallgatja, és sorolta, hogy kiket szokott meghallgatni, meg hogy engem soha nem hagy ki. Hát ez már egy kicsit olyan biztató volt. Persze megírtam neki, hogy azért Ézsaiás könyvében Istennek az a véleménye, hogy az igazi bőt az pont, hogy nem az étel megvonás, hanem ugye így ír, ismerik ezt a szakaszt, hogy nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, összetörsz minden jármot, oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelen látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Azt mondja Isten, hogy ez a bőjt sokkal többet jelent annál, mint hogyha elhagyjuk a húst, vagy bármit csinálunk. Néha nyilván nem ilyen egy kritikai megjegyzés, ami eléri a lelkészt, de nem gondolom azt, hogy szentségtörés az, hogyha valaki kérdéseket, kritikai megjegyzéseket tesz egy prédikációval kapcsolatban, annál is inkább, mivel nem tökéletes egy prédikáció, ahogyan a prédikátor sem tökéletes, ugye Pál apostol azt mondja, hogy törékeny cserépedények vagyunk, úgy a prédikáció sem az, tévedések is vannak benne, de egy biztos, hogy Isten üzenete van benne a számunkra. És erre kell nagyobb hangsúlyt tenni, hogy mit kaptam az Istentől. Nem arra kell hangsúlyt tenni, hogy mi az, ami tévedés volt benne. Mit üzent nekem az Isten? És ahogyan így találkoztam ezekkel a dolgokkal, az jutott eszembe, hogy nem is azt kell most itt elmondanom, hogy fogadj örökbe egy papot, hanem azt, hogy fogadj örökbe egy nem hívőt. Hiszen körbe vagyunk véve nem hívőkkel, akik viszont nagyon érdeklődnek a hit iránt. Nyilván azért van az, hogy meghallgatják a prédikációt. Azért van, hogy kommentekbe lehet, hogy csúnya, kritikai megjegyzéseket tesznek, de mégis valamilyen szinten érdekli őket a hit. Valamiképpen ott van a bogár a fülükbe. És nem tudják lezárni ezt a hit témáját azzal, hogy hát a vallás az csak ilyen, meg olyan. Nem tudják lezárni. Érdekli őket. Fogadj örökbe egy nem hívőt. És csak úgy spontán érdeklődjél utána. Spontán, csak úgy foglalkozzál vele. A Füller Tímea leír egy ilyen esetet, hogy valaki összeomolva a kórházban mondta el, hogy milyen nagy baja van, önkéntelenül ölelte meg, és azt mondta, hogy később ez az ölelés mentette meg az öngyilkosságtól ezt az embert. Nagyon fontos, hogy fogadjunk csak egyet. Egyetlen hitetlen ember fogadjunk örökbe. Foglalkozzunk vele, szeressük. A kánaáni asszony egy ilyen hitetlen ember volt. Ő egy palesztin őslakos, akár még egy ilyen politikai kapcsolópont is lehetne. Aktuál politikai a kapcsolópont. Egy főníciai, Márk evangélista azt mondja, hogy egy szirofőníciai asszonyról van szó, akinek Jézus megpróbálja a hitét. Azért, hogy nyilvánvaló legyen az ő hite. Hogy mások is lássák azt, hogy mi az, amit hisz ez az asszony. Nagyon érdekes, hogy azt hiszi róla, amit kell hinni. Ugye így mondja, hogy Jézus Dávid fia, tehát kifejezés jutatja, hogy ő elhiszi azt, amit a zsidók hisznek a messiásról, hogy a Dávid házából fog származni, és hogy Jézus ez a Dávid házából származó messiás. És ő, mint zsidó néptől távolálló ember, nem hívő, palesztin, ő elfogadja, hogy Jézus az, akinek mondja magát. Az, akinek a zsidó szentírás, az Ószövetség hirdeti. És saját maga előtt is fontos ez a hitvallás. Tehát ki kell mondania, hogy kicsoda Jézus, saját maga előtt is fontos, hogy lássa, ő is megerősödjön abban, hogy miben hisz. Egészen más így hitvallást tenni, mint akkor, amikor nincsen viszmájor helyzet. Tehát az oltár előtt mindig elmondjuk a hiszek egyet, jobban oda kell figyelni, hogy az tényleg súlyos legyen. Egy temetésen elmondani a hitvallást, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet, na az már súlyosabb dolog. Tehát amikor van valami súlya, akkor az kifejeződ magunk számára is. Vagy szintén ilyen kommentháború ugye a Facebookon, megint valamilyen megjegyzés, hogy mert a vallás az nem tudom, ilyen, meg az egyház emberei ezen keresztül akarják irányítani az embereket, nem tudom micsoda. És akkor persze ugye a megjegyzések jönnek ezzel kapcsolatban. Valaki leírja, hogy figyeljetek már ide, van egy ilyen törvényszerű dolog, hogy mindenkinek meg kell halnia. Azt mondja, a halála előtt az ember néhány órával egészen másképpen fog gondolkodni. Egészen más lesz. A nem hívő is Istenhez fog fohászkodni. Vagy szavakkal, vagy szavak nélkül. Ott van súlya a hitvallásnak. Tehát itt, hogy a klaviatúra előtt mondja az ember hitvallásként, hogy nincs Isten, mert ez is hitvallás, ugye? Nincs súlya. Abszolút nincs súlya. Halálos ágyán mondja, amit mond a szívében, na annak van súlya. Tehát a kánaáni asszony úgy megy Jézushoz, hogy bizony viszmájor helyzet van. A lányom beteg. A gonosz lélek gyötri. Harc. A harc kerül előtérbe. Múlt vasárnap ugye Jézus és az ördög közötti harcról van szó, most pedig ugye köztünk és a bajaink közötti harcról van szó. Érdekes, hogy ugye Jézus félrevonul, Márk azt mondja, hogy egy házba ment be és ott akart, hát most a saját szavaimban mondom, embertelen napot akart tartani, hát ezt a pálferi atya szokta használni, hogy embertelen napot tart szerdán, amikor senki ne zavarja, akkor minden kikapcsol, mert hát emberből van. Hát Jézus maga is ugye emberként jött el erre a világra, neki is szüksége volt a kikapcsolódásra, de mégis rátaláltak, és felkeresi ugye az asszony. De az, hogy megszólítja és kiáltozik utána, egyes írásmagyarázók szerint azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy prostituált volt, mert akkor ott a Közel-Keleten, de gondoljunk bele, még ma is az arab világban a Közel-Keleten, nem szólíthat meg egy nő közterületen egy férfit. Ezt nem merte volna megtenni egy közönséges nő. És akkor Jézus ugye elmondja, hogy a küldetése neki csak a zsidókhoz szól. Ez nem azt jelenti, hogy az üzenet nem szólna mindenkinek, majd az apostolok feladata, hogy a pogányság felé vigyék az örömhírt. Még egyszer mondom, az üzenet az mindenkié. Jézus azt a feladatot kapta, hogy ott Izraelben hirdesse az igét, az apostolok viszik aztán szerte az egész világba. Persze, ebben a történetben az asszonynak a hite megelőzi a könyülletet. Tehát mielőtt Jézus elmondta volna azt, hogy legyen a te hited szerint, legyen úgy, ahogy kívánod, az asszony mégis hittel fordult felé, sőt, az első visszautasítás ellenére maradt Jézusnál. Ez nekem azért figyelemre méltó, mert mi sokszor, amikor visszautasítást kapunk az Istentől, tehát nem történik meg az, amit kérünk tőle, akkor ott hagyjuk. Akkor vége, akkor elmegyünk, nem járunk többet a templomba, nem adagozunk többé, nem tudom, tehát mindenfélet kitalálunk, vagy pedig esetleg alkudozunk vele, ugye ez az alkudozásnak a fázisa, aki ismeri a gyásznak a fázisai, tudja, hogy hol van a helye ennek. Az alkudozás fázisa, ha ezt még megteszed, értem, ha ezt még, Uram, engeded, akkor én így és így változok meg. Tehát feltételeket szabunk sokszor az Istennek. És a kánaáni asszony, ez a, hadd mondjam tovább is, hogy nem hívő asszony, ez példát mutat a hitből. Ez botrányos. Példát mutat a hitből. Van már ilyen, nem is tudom, kötet, vagy gyűjtemény, vagy tanulmány, hogy problémás történetek az Újszövetségben. Hát ez az. Ez egy problémás történet. Szóval annak ellenére, hogy visszautasításban részesíti Jézus, ő mégis bízik benne. Még le is degradálja Jézus, mert azt mondja, hogy nem jó elvenni a kenyeret a gyerekektől, a fiaktól, tehát nem jó elvenni a zsidóktól, és odadobni a kutyáknak. Ugye a zsidók nevezték kutyáknak a nem hívő népeket. Persze ahhoz már görögült kell tudni, hogy lássuk, hogy Jézus tompítja ezt a negatív diszkriminációt, és nem kutyát mond, hanem kutyuskát. Ilyen kedvesként. Nem jó elvenni a kenyeret a fiaktól, és odadobni a kutyuskáknak, a kis ebecskéknek. És azt mondja az asszony, hogy én akkor is igényt tartok rá, elég nekem egy morzsa is ebből a kenyérből. Amit Jézus tud adni, abból egy morzsa is elég, abból egy morzsácska is gyógyít. És hát erre mondja aztán azt Jézus, hogy legyen úgy neked, amint kívánod. Az asszony leborul Jézus elé, a görögben a leborulás kifejezés a kutya szóból származik. Magyarul veszi a lapot, és lemegy kutyába. Nem sértődik meg. Nekem ott a helyem Jézus lábánál. Neked nem parancsolni kell neki, hanem kérni. És milyen nagy dolog az, amikor Jézus mondja az áment a kérésünkre. Ugye az imádság során mi mondjuk az áment, elmondjuk a mi kéréseinket, vágyainkat, és mondjuk, hogy ámen. De milyen nagy dolog, amikor elhangzik egy imádság, és Jézus mondja azt, hogy legyen úgy. Mert az ámen ezt jelenti. Legyen úgy, amint kívánod. Ámen. És megtörtént. Hát vigyük mi is ilyen bizalommal. Ilyen hittel a kéréseinket a megváltó elé, úgy, hogy tudjuk azt, hogy hol van a helyünk. Az ő lábainál van a helyünk. És bízunk benne akkor is, hogyha meghallgatja a kívánságunkat, bízunk benne akkor is, hogyha visszautasít. Mert mindenkor vele lehetünk, ő a megváltónk. Ámen, imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy te nem csak egy embert, nem csak ezt az asszonyt fogadtad örökbe, hanem mindannyiunkat. Mindannyiunkat a gyermekeiddé, Isten gyermekeivé tettél. Urunk, köszönjük neked, hogy te irgalmad bennünket is elér és elért. Arra kérünk most, hogy miután megtapasztaltuk a te irgalmadat, segíts, hogy mi is örökbe fogadjunk egyetlen embert, akinek megpróbáljuk a te szeretetedet valamilyen módon kimutatni. Amen.